Kedves hallgatók! Mostani beszélgetőtársam a feleségét kísérte tanúságtételre, ám amikor megtudtam érdekes élettörténetét, némi vonakodás után hozzájárult a beszélgetés rögzítéséhez. Fogadják őt szeretettel!
Farkas Károly vagyok, paraszt, munkás családból származom. Apukám gépkocsi vezető volt, anyukám pedig szakácsnő.
A hitet gyakorolták a szülei?
Óvatosan próbálták szegények, mert olyan kiszolgáltatott helyzetben voltunk ugye a 60-as, 70-es években, hogy ott bátran megélni nem volt tanácsos. Apukám egy nagyon szegény paraszti családból származik, és el kellett, hogy menjen otthonról. Neki kellett azzal a munkával gondoskodni az otthon maradottakról, amit itt Pesten talált meg. Gyertek paraszt fiúk, belőletek remek sofőröket csinálunk, és ő följött ide, és a rendőrségnél kezdett el dolgozni. Azok felvették ezeket a paraszt gyerekeket, kiváló proletár embereket lehetett belőlük készíteni, és akkor ő már úgy került vissza, hogy ez már meg is történt. De alapvetően a magyar bányási parasztember az egy nagyon makacs fajta, azt nem lehet megváltoztatni. Nagy csalódás lehetett a rendszernek, hogy ezek paraszt gyerekek maradtak akkor is. Templomba járni jártam úgy, hogy Magyar Bánhegyesen, amikor a családnak volt valamilyen jeles ünnepe, akkor mindig a templomba volt ennek az ünnepnek a pecsétje, foglalata. A Magyar Bánhegyesi plébános volt az egyetlen papbácsi, akit ismertem gyerekkoromban. Semmi közöm nem volt amúgy különben szegényhez, csak annyi, hogy ha temetés volt, akkor is ő volt ott, meg a kántor ott próbáltak helytállni, ha valamilyen házasságkötés volt, akkor is ők voltak, és én őket láttam, mint katolikus embereket.
Imádkozni sem tanult meg?
Az apukám anyukája próbált tanítani, de milyen kis tökéletlen voltam. A bátyámat nyőztette mindig ezzel, én meg jót kuncogtam, mert nekem ezzel nem kellett foglalkozni.
Aztán mégis eljött az ideje. Hogyan?
99-es években, így van. Nagyon érdekes. Dönikennek a könyveit olvastam, nagyon szerettem a skifit, a tudományos fantasztikus irodalmat, és abban van egy olyan rész, hogy az az ember, aki feltalálta a zsúrkocsi kerekét, az a Bibliában olvasta, hogy az Úr egy olyan szerkezeten, egy olyan széken, egy olyan trónon ült, ami alatt egy olyan kerék volt, ami minden irányba forgott. És ő ezt megpróbálta elképzelni, ezt a kereket, és feltalálta a zsúrkocsinak a kerekét. Én meg arra lettem kíváncsi, hogy ez hol van a Bibliában. És elkezdtem keresni, és a kezembe akadt a Biblia. Aztán a kezembe akadt valahogy Pálnak a levelei. És na, itt ragadtam meg Pálnak a leveleinél. Egyáltalán nem értettem bele egy szót se, nem is akartam vele megküzdeni, az egésznek az a lendület, az a csodálatos varázsa az itt nagyon megfogott. Nem teljesen voltam én tisztában az, hogy mit olvasok, de nagyon szívesen olvastam, és akkor jött az, hogy a családom nézte a tévét, a sárdé után átmentem a másik, és olvastam a Bibliát. Meg akartam valakivel beszélni, és akkor volt nálunk plébános váltás, és egy fiatal agilis plébános került a faluba, Auer Csaba atya. Gondoltam, hogy ez olyan fiatal ember, mint én, és meginterjú voltam az utcán, hogy van-e olyan lehetőség, hogy én elmegyek oda a plébániára, és akkor ott megdiskurálunk dolgokat, mert engem ez érdekelne. És azt mondta, hogy pont most indul egy katekumenátus, menjek el. Így kezdődött. Elmentem a katekumenátus, aztán elmentem egy misére, aztán elmentem több misére, és utána elindult a katolikus életem. Engem érzelmileg vonzott. Nem is értettem, hogy pontosan mit csinálok ott, meg mi vagyok. És akkor ebből nekem mi következik? Én hoztam a hiszes, meg a nem tudom milyen múltamat, és akkor én próbáltam a katolikusságomat ezen alapelvek szerint szervezni. Na, az nem működik. Az értékrendek, a szemlélet, az nagyon lassan, mert 26 év távlatáról beszélünk. Talán most mondhatjuk azt, hogy ott tartunk, hogy van valami egészségesebb képem arról, hogy a katolikusság az nem az, hogy mit vár el tőlem, hanem mit adott nekem, és milyen ajándékokkal halmoz el, hogy mekkora boldogság ebben benne lenni. Hát a feleségemmel együtt nem tudunk betelni azzal, hogy milyen gyönyörű az egyházunk. Az ünnepek gazdagsága, a liturgiának az a pazar fényessége, még a legegyszerűbb orgona nélküli mise is egy csodálatos történés.
Mi vonza a Szent Misében?
Mikor beülünk a templomba, akkor szoktunk olyat játszani, hogy megkérdezem, hogy minek jöttünk mi ide. És akkor erre mindenki magában válaszol, hogy most akkor ő gyakorlatilag minek jött ide. mert szeretjük az Istent, szeretjük a Szent Lelket, szeretünk itt ülni, tudjuk, hogy ami az oltárnál történik, az pontosan micsoda, és mi ebben részt akarunk venni. Meggyőződésünk, hogy az Krisztus teste, meggyőződésünk, hogy az ő vére, meggyőződésünk, hogy most ott ülünk az utolsó vacsora asztalánál, és meggyőződésünk, hogy tanítványok vagyunk. És ennek a tanítványságnak a tudatában megyünk ki a templomba, ezért megyünk el a misére. Meggyőződésünk, hogy üdvözülünk. Meggyőződésem, hogy ez az élet bevezetése a valóságnak. Amiben élünk, ez egy nagyon furcsa, összetett világ. Az a kedvenc mondásom mostanában, hogy a kő nem van, hanem a kő történik. És én nagyon szeretem ezt a gondolatot, mert így a racionális oldalam is tökéletesen és biztonsággal csatlakozik ahhoz a hitbéri igazságokhoz, amit a katolikus egyház nekem próbál átadni. Így könnyebb elfogadni. Könnyebb bele azonosulni, könnyebb magamévá tenni, egyszerűbb sokkal.
Mikor jött el az idő, amikor letette voksát a saját katolikus hite mellett?
Fokozatosan jött el. Tehát mindig akartam én tartozni, nem valahova, hanem ide. Én úgy gondolom, hogy én mindig törekedtem ide, csak nem tudtam róla. Amikor az életemben olyan törések álltak be, és olyan fajta történések zajlottak le körülöttem, ami akár a magas szégyen határát is súrolta, akkor rájöttem, hogy mindent elhagyok inkább, mint ezt.
Mik voltak azok?
Magánéleti hibák, válás, és ami ehhez tartozik. Nem bontom ki. Tehát inkább azokat a dolgokat hagyom el, és mindent, ami a világnak a történései, és szeretnék én a katolikus egyházon belül a hitéletemben szabadon és őszinte tisztasággal megállni. Ezért én a jezsuitákhoz mentem, Szegeden, és Simó Feri atya volt a lelkivezetőm. És Feri atya küldött el engem egy egyházi bíróság elé, ahol vizsgálat történt az eseményekkel kapcsolatban, de a bíróság azt mondta ki rólam végső soron, és az élünk itt ilyen nagy boldogságban, mert addig éltem bűnben, még a házasságom fennáll, mert nem egyházi áldással történt, és hát nem azt mondták, hogy akkor most minden rendben, hanem hogy üljek a hátsó padba, és nagyon szégyeljem magam, és próbáljak majd ebből valamilyen kibontakozást utat találni, és én ezt megértettem. A Szentlélek pedig nagyon megszeretett engem ezért, mert egyszer csak nagyon messziről Balmazújvárosban elindított egy lelket, lassan, fokozatosan Mezőkovácsháza felé, és küldött nekem ajándékot. Ez volt a feloldozás, ez volt a megbocsátás az Isten részéről.
És őt is Istenhez vezette.
Együtt mentünk szépen, okosan, így van. Ő kereső állapotban volt, amikor találkoztunk, és én megígértem neki, hogy addig mellette maradok, amíg el nem viszem odáig, hogy azt úgy jó szívvel értse és felismerje, hogy a katolicizmus az micsoda, és ott ő meg tud-e kapaszkodni, vagy nem, vagy egyáltalán érdekli, vagy nem. Volt úgy, hogy hajnal fél háromig tudtunk beszélgetni a hit dolgairól, mert ő annyira érdeklődő volt, és annyira csinos, hogy ez a kettő együtt, ez meg maga a csoda. Meg nagyon kedves lány, és akkor hát én nagyon szívesen beszélgettem ezekről a dolgokról, de szigorúan erről beszélgettünk. És azt mondta nekem akkor abban az időben, hogy ő neki erről így nem beszélt még soha senki.
Akkor már jártas volt a hit dolgaiban?
Én ezeket a tudományokat Bulád atyától tudom, és vettem át. A Bulád atyát pedig Simó atya mutatta be nekem, hogy azt mondta, hogy tudom én, mi kell neked. Megfordult, oda ment a könyveszekrényhez, levett egy könyvet, és a kezembe nyomta. Ő a te embered. És nem tudatos olvasó vagyok, nem az érdekel engem, hogy mi a címe a könyvnek, hanem az érdekel, hogy mit találok én magamnak benne, és azt a lelki gazdagságot, amit én a Buládon keresztül Istenről megtudtam, azt el tudtam neki mesélni. És eltalálta Annát is, nagyon szépen építkezett, sőt, mit nem mondjak, amikor én megingok, vagy ellustulok, eltompulok, akkor ő támogat engem. Amikor picit fordítva van, akkor valamikor én tudok segíteni valamennyit rajta. Ez az Istentől rendelt párkapcsolat lényege.
Tetszett a Szent Ignáci lelkiség?
A jezsuita vonalban volt számunkra valami furcsa. A jezsuitaságunk közben keresésben maradtunk. A legyetek jók, ha tudtok. Film a legjobb példa rá. Na, én nem az Ignác féle életszemlélettel élek, hanem a Fülöp atya féle életszemlélettel. Van a filmben jelent, amikor előveszi a lelki gyakorlatokat, és ott tart az elején, és akkor igen. Na, majd egyszer elolvasom én is, és becsukja, és leteszi. A jezsuiták nagyon sarkosan közelítenek meg dolgokat, én ezt nem tudom vinni.
Például?
Példa, hát pont a lelki gyakorlatok, túl molesztás. Túl sokat kell vele szöszmötölnöm. Ezért mentem el a Kármelbe. Nem, mintha ott nem lennének ilyen fajta megközelítések, meg elvárások, mert azért a Várkastély is egy egyszerű történet.
Pont, hogy rokonok, nem?
Ez így van, de valahogy, mintha számunkra könnyebben befogadható és könnyebben elsajátítható, barátságosabb párna lenne, arra rá tudtunk feküdni, és jókat tudunk rajta pihenni a Kármelbe.
És hogyan került ezáltal közelebb Istenhez?
Például csak a zsorozsmáknak az útja, tehát az első alkalom, akkor én el nem tudtam képzelni, hogy ezt fogod tudni csinálni, tehát annyira itt kérek bocsánatot a jezsuitáktól, ezt is sarkosnak találtam sokszor a szövegkörnyezet, amivel meg kellett egy 21. századi aggyal küzdenem, az meg nekem volt, amikor botrányos volt, tehát ezt én nem tudom csinálni. Hihetetlen, hogy hogy változtatja meg a zsorozsma az embert. Felfedeztük a zsorozsmának a szépségét. Gyakorlatilag mi egy kis szerzetes rend vagyunk otthon ketten, és nagyon reméljük, hogy egyszer majd kialakul egy olyan, hogy együtt tudunk majd zsorozsmázni legalább naponta kétszer, mert ez egy nagyon szép dolog, pedig rendkívül idegesített először. Nem szerettem.
Hogyan alakult át?
Nem tudom. Közbe. Hát mert hogy én kármelitának merem mondani magam, akkor viszont bennem van egy olyan, hogy legyek már tényleg kármelita. Vagy egyáltalán Kármelhez tartozónak, mert itt is van harmadrend, tehát a harmadrendhez tartozónak merem vallani magam, hát akkor próbáljak már azért legalább alapjaiban úgy viselkedni. És akkor a napig ajánlott legalább két zsorozsmát, az ember nagy nyögve elkezdte elmondani. És egyszer csak megnyílt a zsorozsmás könyv. És csodálatos dolgok születnek belőle. A kedvesem már most énekelve zsorozsmázik, nagyon szeretem, messziről hallgatni, hogy ne roncsom el a hatást, de már most volt, úgyhogy együtt is elmondtuk. Nagyon szép a zsorozsma.
Nem csak a zsorozsmás könyv nyílt meg, hanem a szíve.
Minden, persze, nyilván a változás. És ez bennünket ezzel ér, ezzel a kármelitasága. És most már odáig gondoljuk jutni a dolgot, hogy azért nem engedünk belőle. Tehát, hogyha a Kármel nekünk kárunkra lenne a világban, és valami negatív dologként élnénk meg, akkor a Kármelt választanánk. Tehát a katolikus hitünket választjuk minden körülmények között. Még akkor is, hogyha károsodunk miatta, vagy valami olyan dolog történne, ami negatív a további életünkre.
Voltak olyan nehéz helyzetek az életében, amin átsegítette a hite?
Hivatalosan 2008 óta élünk együtt, házasságban természetesen, méghozzá egyházi esküvünk volt. Az oda vezető utunk, amíg mi odáig eljutottunk, nekünk csak problémánk volt. Méghozzá nem is akármilyen nehézségek. És azért akkor az imádságon keresztül kapott megerősítések, és az, hogy nem egymásnak esztünk, hanem még jobban szeretjük egymást, bármennyire is ellentmondásos a kép, ha együtt látnak bennünket, az a hitünkből fakad. Ez hit nélkül nem lehetett volna. Tehát az, hogy ilyen körülmények között és ilyen feltételekkel egy pár együtt tudott maradni, mint ahogy mi ezt megoldottuk, mert azért az ő betegsége, az én betegségem, itt mindenki komoly életveszélyes problémákkal feküdt kórházba, amit megoldottak ugyanaz orvosok, de maradvány tünetekkel kerültünk vissza az életünkbe, és ezeken keresztül jutni nem lehetett volna másképp. Tehát voltak olyan pillanataim, amikor Budapesten ültem egy járdának a szélén, ki voltak rakva körülöttem a munkahelyi munkámhoz elvégzendő feladatok, közben az autók így jöttek, mentek az orrom előtt, és telefonon konzultálva az otthon maradt kollégámmal kértem olyan adatokat, ami alapján az én munkámat el tudtam végezni, mert vártam valakire, hogy be tudjak jutni abba a lakásba, hogy utána el tudjak menni annához a kórházba. Ezt épésszel nem lehetett normálisan megcsinálni, ez az én oldalam. Ő is tudna pont ugyanerről az időszakról ugyanolyan borzalmas történeteket mesélni, hogy ő vele meg mi történt közben az intézményben. És volt, mikor ott ültünk, némán megdöbbenve, hogy ez most velünk történik, tényleg hát szörnyű, ezt mi nem gondoltuk, nem akartuk, és ebből nem lehetett csak hittel felállni. Tehát ez másképp ez nem ment volna. Én biztos vagyok benne. Csak is hittel.
Milyen vágyai vannak?
Azt a becsvágyat töltse be a Szentlélek, ami bennem van. Nekem mindenféle olyan törekvésem van, ami nem tartozik hozzá a konkrét létemhez. Például most felfedeztem, hogy tudok oktatni, tudok tanítani, tudok úgy beszélni, hogy figyelnek rám. Tudok érdekeseket mondani az embereknek, de ez hiúság, ez becsvágy. Ezt töltse be a Szentlélek, úgy szólaljak meg, úgy beszéljek, hogy abban neki is öröme legyen, meg azoknak is, akik hallgatnak. Ha ez sikerül, akkor én nagyon boldog leszek. Ne az én eszem szerint folyjon ez a dolog. Egészségfejlesztési irodában dolgozom, és azt találtam most szent keresztény küldetésemnek, hogy a gyerekekhez megyek el, de a gyerekek alatt ezt a 14-18 éves korosztályt, a középiskolásokat kell érteni, és az okos eszköz használathoz köthető hátrányokról, személyiségromboló hatásokról beszélek nekik. Ők nem tudnak arról, hogy az internet világában bizonyos műhelyekben, amikor ők bejelentkeznek, akkor az ő avatártestüket elkészíti ez a rendszer. Nem ember, hanem algoritmusok. És utána elkezdik manipulálni ezt az avatártestet, és olyan irányba vinni és építeni, amit észre se vesznek, hogy ez gyakorlatilag végső soron a vesztüket fogja valahol majd az idők mélyén okozni, hanem az övékét, majd annak a társadalomnak a gyerekeit, akiket ők építenek fel, meg aki majd a következő generáció lesz. És próbálom nekik elmondani, hogy ez nagyon negatív irány, és próbáljanak legalább leválni erről, egy picit távolabb lépni, szemléljék már meg, hogy mi történik ott, ismerjék már fel, hogy nem a barátjuk ez a rendszer. És nem segít őket, inkább hátrányukra van. Hasznos eszköz, megvan a praktikuma, azt ki kell használni, aztán ki kell kapcsolni. És le kell ülni és könyvet olvasni. Zenét hallgatni, társaságba járni, klubokat építeni, menjenek a családok együtt kirándulni, járjonak össze, és egy picit próbáljanak közös programokon keresztül kiteljesedettebb szombat, péntek, vasárnap délutánokat. Hát arról már nem beszélek, hogy persze el kéne menni egy szentmisére. Az már akkora lépés lenne, hogy ott már rögtön lemaradna az hallgatóságom 99%-ot.
Boldog házasságban él.
Mi meg vagyunk győződve, vagy mi nem, egymást találtuk meg. Ez így nem ment volna. Hát csak ránk kell nézni. Anna ragyog, mint a fénynek olyan vonzása van, és jönnek a lepkék. Hálás vagyok a jó Istennek azért a találkozásért, amivel összefésült bennünket Annával. Pontosan tudjuk, hogy ez mi a magunk erejéből nem is jöhetett volna létre. Az ő segítségével egymást támogatva tudtunk eljutni odáig, ahol most vagyunk. Most már mi vagyunk másoknak a támasza. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor helyzet van, akkor nem szabad az első ösztönös cselekvési ingerre azonnal cselekvéssel válaszolni, hanem pontosan a nehezebb utat kell választani, az a rosszabb, mert azért olyankor nagyon nehéz csendben lenni, el kell csendesedni, és meg kell várni, hogy mit mondanék. Ha őszinte, tiszta szívvel kérdezi az ember, akkor meg fog szólalni. Megkérdeztük egy nagyon fontos kérdésbe most a Szentlelket, hogy hogy döntsünk, és merjünk-e vállalni nagyon komoly feltételekkel további éveket, bizonyos megkötöttségekkel. És az volt rá a válasza, hogy igen. Az igent, azt nagyon érdekesen mondta ki. Kaptam egy teljesen negatív leletet, teljesen rendben vagyok, egészséges vagyok. Ez volt az igen. Hogy igen, fogom bírni, fogom tudni vállalni, fogom tudni csinálni, bátran fogjak hozzá, 3-5 éven biztos, hogy van még. Így lépésről lépésre csendbe kell maradni, és majd meg fog szólalni. Meg kell várni, hogy ő megmondja. Megvártuk, addig nem döntöttünk. Amikor megállapították, hogy tüdőrákom van, akkor azelőtt valami oknál fogva, nem is én, hanem a feleségem olvasta nemesödön atyától azt az elmélkedését, amikor arról beszélt a többi Ezsőt a testvérének, hogy hogy kell fogadni egy ilyen sorscsapást. Ez nekem rendkívül sokat segített, annélkül, hogy tudna róla, ugyanis hát ez melbevágta őt is, hogy neki is egy daganatos betegsége van, és elkezdett gondolkozni, hogy hogyan lesz tovább. És ez a metódus, ez nagyon megmaradt bennem, és én ugyanezt gyakoroltam. Mert ő azt mondta, hogy hát jó, hát van egy ilyen betegségem, de nem biztos, hogy ebben meg kell halni, Meg különben is, hogyha rossz indult, akkor is van még 6 hónapom, tehát el tudok búcsúzkodni mindenkitől, pont le tudom zárni az életem, és akkor szépen lassan kibontott az ember, hogy nem kell pánikba esni. Nem úgy van ez, hogy ez elütött a gyors vonat, hanem hát igen, van egy probléma, de ezzel szembe lehet nézni. És ezért nagyon hálás vagyok neki, mert ez folyamatosan ott volt a fejemben, hogy így kell kezelni ezt a problémát. Egész idő alatt, amíg ott lebegett a fejem felett ez a dolog, nagyon sokat számított az, amit ő mondott, és ezen gondolatok mentén szerveztem folyamatosan magam. Nem kell pánikba esni, van még 6 hónapom, van még 1 évem, esetleg 2-3 is, ki tudja, és akkor az alatt szépen le tudjuk zárni. Már szerveztük Annának az elhelyezését, maradt időnk, először nagyon melberugott bennünket, de aztán szépen lassan elkezdtük rendezni, és ebbe az ő gondolatai segítettek bennünket, és rendeztek össze normálissá.
Szentírás bizonyára olvassa. Van kedvenc része?
Amikor rászánom magam, és azért elég sűrűen is szokott az fordulni, akkor nagyon-nagyon-nagyon lassan. A jezsuitáktól tanultam egy módszert, azt nagyon szeretem. Elolvasok egy részt, elolvasom sokkal lassabban még egyszer, megkeresem azokat a szavakat, amik igazán megérintettek, és utána már csak ezeken a szavakon elmélkedek, hogy miért ez fogott meg engem. És ez a szentírási olvasási mód nem marad meg bennem, csak szavanként.
A szavakban ott van Isten üzenete.
Az Isten üzenete engem megtalált. Bartimeus ott ült az árokparton, és hangosan kiabált, hogy hát álljatok már meg, és hagyj beszéljek már ezzel az emberrel, hát ha meg tud engem gyógyítani. Ez mind a Manrézában történt. Ott a technika az, hogy kapok szentírási idézeteket, elolvasom, elmélkedek rajta. És amikor ezt a részt olvastam, akkor Isten meglátogatott engem. Teljesen kiragadott a valóságba, és egy teljesen más dimenzióba vitt el. És ott megértette velem, hogy egyetlen egy fontos dolog van az ember életében, az idősége. De ezt olyan egyszerűen, olyan röviden elmondta nekem, és olyan magától értetődően, hogy én azóta ezt biztos, hogy nem tudom elengedni, és ezt teljesen magabiztossággal állítom, hogy ez ő volt. Ráadásul egy olyan helyen jártam, amit nem fogok elmesélni, mert úgyse hiszi el senki. Egyszer-kétszer volt már próbálkozásom, aztán leszoktam róla, mert...
Azért tehet egy kísérletet?
A kísértés hegyén ott álltam harmadikként, és láttam őket. Láttam a sátánt, láttam az urat, láttam a kísértést, láttam a ragyogó világot. Na, én nem tudtam, hogy mi történik velem, én csak szemléltem ezt az egészet, teljesen el voltam saját magamtól választva. Én ott voltam a hegyem. És amit nekem megmutatott ott az Úr, az az, hogy a sátának a keze hátul van, és teljesen üres. Nincs nála semmi. Nem tud semmit adni. De a lelküdünket akarja. Mert gyűlöli, hogy nekünk van, ő pedig elvesztette. Csak a hazugsága van. Ez volt a látomás, ez volt az élmény, a lelki élmény. Amikor ebből visszatérve tisztáztam magamba, hogy most valami olyasmi történt velem, ami hát erre normális magyarázat nincsen, mert ez megtörtént velem, én tényleg ott voltam. Azt a boldogságot, ami viszont ezt megerősítette, éjszaka volt, mondja a Szentírás, télen voltam ott. Felvettem a cipőmet, és úgy ugráltam ott körbe, dobogókön, ott kint a kinti sétányon, éjjel. Ki sem merek máskor oda menni. Úgy ugráltam körbe-körbe a hóba, mint egy hegyi kecske, olyan boldog voltam. Meglátogatott a Szentlélek. Nem meglátogatott, kiragadott. Kiragadott a valóságban. Kiragadott ebből a világból, és elvitt a valóságba. Én voltam oda, hát én tudom, hogy ott minden gyönyörű.
Kedves hallgatók! Farkas Károly tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.